Én se hittem azt, hogy ha mindent úgy csinálok, ahogy mondják, akkor majd jó életem lesz. Meg fogom valósítani az álmaimat, amelyek nem is az én álmaim voltak, hanem kívülről. Adoptáltam őket. És egy darabig csináltam is, beálltam a sorba, mint minden ügyes diák, ügyes polgár. És próbáltam megvalósítani az álmaimat, amiket ugyanúgy, mint te, és mindenki más, kívülről kaptam. Persze ízlés szerint, mert nyilván nem akartam olyan dolgot, amiket más akart. És nekifogtam az álmaim megvalósításának hagyományos módon. Dolgoztam, meg pénzt kerestem, meg még több pénzt kerestem, és abból úgy próbáltam az álmokat megvalósítani. És arra jöttem rá, hogy sokkal több az álom, mint a lehetőség a megvalósításra. Tehát a módszer nem működik, amit nekem javasoltak, és amit mindenkinek javasolnak, az a módszer nem működött. Tehát az álom az sokkal több volt mindig, mint a lehetőség a megvalósításra. Ezért módszert változtattam, meggyőződésem, hogy ez is Isten kegyelméből történt annak idején, amikor egy nagyon drága hotelben voltam Budapesten, a születésnapomon egy cég fizette, és a nagyon szép volt a kilátás a hotelből, tehát nem volt kilátástalan a helyzet. A Dunára néztem, az éjszakai fényekre, ugye, Budapestet néztem fentről, magasról, és úgy próbáltam királynak képzelni magamat, mint ahogy illik, mint ahogy az amerikai filmekben láttam. De valamiért nem ment. Nem tudtam magamat királynak képzelni. Valami zavart. Noha tényleg olyan luxus volt, amit korábban csak a filmeken láttam. Valami zavart. Úgy éreztem, noha ezt nem tudtam kimondani akkor, de azt éreztem, hogy éppen most adom el a lelkemet. Most kötözöm meg magamat. Egy életre. Valamiféle álmokért. Amelyek nem is az enyémek, nem az én álmaim. És ekkor megjelent bennem az a döntés, hogy nekem ez nem kell. Nekem ez nem kell. Valahogy azt éreztem, mint amikor készültem orvosira, egészen pontosan kutató akartam lenni, kaptam egy nagyon erős képet, hogyha én azt fogom csinálni, akkor örökre megkötözöm magamat egy laboratóriumban. Volt nekem egy olyan szokásom, hogy amit csináltam, azt erősen csináltam, bármi is volt az, beladtam mindent. És tudtam, hogy ez annyira lekötni az én figyelmemet, az a kutatói munka, hogy még otthon is azt csinálnám, hogyha volna szabadidőm alukálni, vagy ne támítom én, volna a feleségem, gyermekeim, akkor sem azzal foglalkoznék, hogy családapa legyek, vagy valamihez hasonló, hanem otthon is én kutató lennék. Ez a kép annyira intenzív volt, hogy megijedtem valósággal, és tudtam, hogy nekem ez nem való, mert a szívem vágyik arra, hogy én többet megismerjek, hogy ne zárjam be magamat egy kockába, egy laboratóriumnak nevezett kis szürke kockába, vagy valahova. Tehát erről lemondtam. És ez az érzés fogott el akkor is, amikor ebben a szállodában voltam Budapesten. Azt éreztem, hogy ennek, amit kaptam én úgymond ajándékba, nagyobb az ára, mint az értéke. Nem tudtam megfogalmazni ezt akkor, nem tudtam úgy kimondani, hogy most miről is van szó, egészen pontosan. Ezt most fogalmazom így meg, hogy ezt éreztem körülbelül, ez volt bennem az érzés, hogy ennek, ami most itten van, ami ajándéknak tűnik, nagyobb az ára, mint az értéke. Most kötözöm meg magamat, most adom el a lelkemet. Hiába, hogy különleges fürdőszoba van ott a hotelbe, ugye születésnapon volt, hozták be a pezsgőt, ugye a szálloda dolgozói részéről, ugye, meg ilyen extrák, meg ilyen ajándékok, meg minden, és éreztem, hogy hú, azt a hé, én ezt nem is kértem, de nem is vágytam el különösebben. Bementem a fürdőszobába, a gombnyomásra, tudtam kiválasztani, milyen zenét akarok. Latin zene, chanson, mit tudom én, akármilyen klasszikus zene. De úgy éreztem, hogy hű, ez ennek óriás az ára. Nagyobb az ára, mint az értéke. Régebb mondtam azt, hogy van néhány P-betűs dolog, aminek nagyobb az ára, mint az értéke. Az, hogy nagyobb az ára, mint az értéke, azt jelenti, hogy többet kell fizetni érte, mint amit kapsz tőle. Nagyobb az ára, mint az értéke. Pénz, pia, pina, politika, meg talán még van egy néhány. Ezeknek nagyobb az áruk, mint az értékük. Szóval akkor hoztam egy döntést, hogy másképp fogom én folytatni az utat. És letettem arról, hogy meggazdagodok, vagy beállok a sorba, vagy hogy gyűjtögetni fogok. Elkezdtem utazni szerényebben, tehát adoptáltam egy olyan mesterséget, amihez én nem érettem különösebben, amire hatalmas szükségem volt ahhoz, hogy tudjak utazni. Felszolgálóként, pincérként, vagy bárosként dolgoztam legtöbb helyen. Egy görög szigeten, meg hajón, meg Spanyolországban, meg Írországban, meg különböző helyeken, Gibraltáron. És azt figyeltem meg, hogy szerényebben, tehát nem nagy költségvetéssel, nem nagy igényekkel, sokkal többet tapasztalok, sokkal többet érek el, mint úgy, ahogy nekem azt hazudták annak idején. Hogyha megvalósítom önmagamat, mit tudom én, leszek valami, vagy valaki, egy orvos, vagy mérnök, vagy kutató, akkor majd minden oké lesz. De emberek, az hazugság. Egyértelműen hazugság volt. Sőt, még az is hazugság volt, amit én gondoltam. Aki ezt hallja, jól figyeljen. Tényleg. Lehet, hogy meg fogja érteni a lényeget ebből. Tehát a társadalom által ajánlott módszer az a legnagyobb rabság. Ha az embernek van is szabadsága, az nagyon kimért. Hát van, mit tudom én, évente egy hónap szabadság tegyük fel, és akkor az is tudjuk jó, hogy sok tervezés, az ember annyira rákészül a szabadságra, hogy már nem is tudja élvezni a szabadságot. Na, hogy majd júliusban, nem tudom én, mikor lesz a szabadság, és akkor elmenjünk Horvátországba, vagy nem tudom én hova, Honoluluba, vagy valahova. Az ember úgy rákészül, hogy amikor elérkezik a szabadság, akkor összefossa magát. Tehát nem tudja élvezni a szabadságot. Összevesznek a feleségével, és ha van gyermek, akkor azokkal is. Tehát hiába mentem én szabadságra, hogyha magammal vittem a kontrollmániámat, ugye? Az uralkodási vágyat, amit Ádám megszerzett az Édenbe. Úgy bukott el, hogy uralkodni akart. Úr akart lenni. Én azt, hogyha magammal vittem Horvátországba, vagy Görögországba, vagy Hawaii-ra, akkor teljesen mindegy, én hol vagyok ezen a, mehetek én a Marsra is. Ha én úr vagyok, uralkodni akarok, kontrollmániás vagyok, birtokolni akarok, tehát megvan minden elbukott ádámi természetem, jellemem, akkor nekem tök mindegy, hogy hol vagyok. Úgy sem fogom élvezni. 1 millió százalék. Megtapasztaltam, na, mert valamilyen mértékben abban is betekintést nyertem, hogy hát tisztességesen dolgoztam, ugye pénzt szereztem, és akkor úgy vártam a szabadságot, de az a szabadság az édes kevés volt, vagy kevés édes, kevés az édesből. Azonban, amikor így lazábban kezdtem élni, akkor azt tapasztaltam, hogy szerényebben, mert bevallom nektek őszintén, nekem akkor volt az egóm, hogy nem fért el egy közönséges, mit tudom én, ilyen székelyföldi lakásban. Tehát nekem menni kellett. Tehát az, hogy én belecsöppentem a hajózásba, és belecsöppentem ebbe a... Még korábban is voltam báros, amíg egyetemista voltam. Voltam báros egy ilyen internet kávézóban. És úgy azért megszerettem valamennyire, hogy volt benne egy ilyen lazasság, és úgy jobban élveztem, mint szerintem, mint a mérnöki munkát ottan csinálni. Szerintem abban eddig már elnék temetve. Nagyapán legalábbis neki sikerült. Ő 45 évesen, őt eltemették. Ő mérnök volt. Szóval ez a munka, amit adottáltam, annak érdekében, hogy tudjak utazni, több szabadságot adott, mint az, amit a világ mond, hogy ha majd sokat tanulsz, és nem tudom én, mit fogsz csinálni, akkor aztán majd sokat fogsz utazni. Ez hazugság. Ez akkora baromság, hogy az, aki elhiszi, abból fog koldulni egész életében. Ez teljesen biztos. Tehát az egyszerűség által, az egyszerű munkahely által sokkal többet láthattam. Mert ugye azért a hajón dolgoztam, kellemes a hasznossal, ugye pénzt is kerestem valamit, még találtam is valamit, közben ott egzotikus szigeten, meg láttam a nagyvilágot, meg minden. Utána meg Európában járkáltam. Tehát nem egy extra munkahely volt, ugye a felszolgálás, sőt az én hatalmas egómnak megalázó volt. Tehát nem igazán ment az elején, mert én többre tartottam magamat, vagy valami ilyesmi. Na de Istennek a hatalmas kegyelme volt az is, hogy én ezt a munkát végezhettem, mert megtanultam a lényeget is, meg is szerettem. Én ezt a munkát annyira megszerettem, hogy végül már táncolva csináltam. Tehát táncoltam, pörögtem az asztalok között, és úgy szolgáltam fel is, tényleg mindenkit szórakoztattam, de jó kedvel, tehát ilyen kedvesen, nem, mit tudom én, szakképzett humoristaként. És kedves voltam mindenkivel, tehát megtanultam szolgálni, felszolgálni, és megszerettem azt emberek, ezt el kell mondjam. Tehát sosem tudom megköszönni a mindenható Istennek, hogy megadta nekem azt, hogy voltam felszolgáló. Mert ahogy én felszolgáló voltam testi, földi értelemben, úgy most is felszolgáló vagyok, és hát félek, hogy lehet, hogy én elbuktam ahhoz képest, tehát a lelki értelemben elbuktam. Lehet, hogy sokkal nagyobb alázattal kéne felszolgáljam azt a táplálékot, amit én kapok Istentől. Azt eledelt, amit kapok én minden nap Istentől, a mindennapi kenyeret. Na, de a lényeg az, hogy az, amit javasolt a köztudat, a korszelleme, a zeitgeist, a tömegszellem, hogy tanulni kell, és akkor nem tudom én, mi lesz. Ez hazugság, teljesen biztos. Az egyszerűségben sokkal nagyobb szabadságom volt. Tudtam utazni, járni, kelni világban. Végül pedig azt is megpróbáltam, hogy már nem motorral utaztam, hanem gyalog és toppal. Még nagyobb szabadságom volt. Indiában meg Nepálban pedig már pénzem sem volt, és akkor volt a legnagyobb szabadságom. Tehát fizikai értelemben mondom, földi értelemben mondom, a legnagyobb szabadságom akkor volt, amikor Indiában és Nepálban utaztam, vagyis gyalogoltam, meg zarándokoltam, pénz nélkül, és mégis meg volt mindene, pénzt is adtak. Biztosan tudtam utasítani, tehát tényleg meg volt bőségesen mindene. És azon a helyen az illúzió, a hazugság, a kor szelleme, a zeitgeist, a sátán, az antikrisztus, a fenevad le lett buktatva. Isten lebuktatta, hogy hazugság minden, amit én tanultam. Amit én bevettem a társadalomtól, anyámtól, apámtól, ne értse senki se, hogy őket hibáztatom. Ők is csak úgy hitték, hogy ha tanulsz, akkor mit tudom én, mi lesz, de úgy igazából ők sem hitték ezt. Ezért nem is erőtették nekem különösebben, hogy tanuljak meg. Megvalósítsam önmagamat a könyv szerint, úgymond. Szóval megérthettem azt, hogy hazugság minden. Hazugság, amit mondtak az iskolában, minden hazugság volt. Az, amit úgy felfedezhettem Isten kegyelméből, mint zarándok, mint ahogy egyszerűen csak úgy mentem az úton is. Minden változott, mindig más emberekkel találkoztam. Szeretve voltam, szerettem. És úgy éreztem, hogy egyszerűen nem tudok elveszni. Tehát megtapasztaltam a gondviselést, erről sokat beszéltem. Tartottam ilyen előadásokat, levetettem az indiai filmet, meg ilyenek. Ahol beszéltem Indiáról, meg arról, hogy amit megéltem Indiában. És ember az dicsőséges volt, illetve hatalmas volt. Hatalmas volt. Tehát a legnagyobb szabadság az volt. Viszont azt éreztem, hogy akár tehát kimertnék a világból, tehát úgyis meg volna mindenem. Volna, amit megegyek, volna, amit felvegyek. Annélkül, hogy dolgoznék. Persze én dolgoztam úgy, ahogy nekem adta mindenható Isten, mert belecsöppentem abba, hogy egyszerűen csak az történt, hogy ráírtam a bőröndömre, hogy a föld körül a békért és a megértésért. Around the world for peace and understanding. És egyszerűen ez az üzenet életre kelt. Tehát azon kaptam magamat, hogy televíziókhoz visznek, meg tudom én, rádió, meg újságok, meg különböző helyekre hívtak, iskolába, egyetemekre. Előadást tartani, és egyszer csak történt minden. Én nem akartam, pénzt nem fogadtam el, nem akartam, tudták, hogy én ezt nem pénzét csinálom. Voltak nagyon kemény megértéseim akkor is, örömmel hallgatták, nem csak a diákok, hanem tanárok is, professzorok, tanítók, minden, mindenki. Történt minden. És hát én akkor ugye erről beszámolhattam folyamatosan a szabad gondolaton. Tehát mindenki, aki olvasta, megláthatta, hogy ez hogyan is működik. Tehát nem voltam karrierista, nem volt tervem, nem akartam pénzt szerezni, és mégis volt mindenem. Ez történt. Én akkor azt gondoltam volna, hogy ennél nagyobb szabadság nincs. És ez igaz is volt olyan értelemben, hogy itt a Földön fizikai értelemben nem tapasztaltam annál nagyobb szabadságot. Azonban, miután hazajöttem az zarándoklatról, és úgy éreztem, hogy én, amit én kerestem, nem találtam meg. Tehát hiába, hogy többet elértem, mint nagyon sokan mások, többet láttam, többet tapasztaltam a szabadságból is, a szabadosságból is, mindenből. Én nem tudtam azt mondani, hogy én, amit kerestem, megtaláltam. Az igazságot nem találtam meg. És én többször megvallottam nektek, hogy én az igazságot kerestem, de nem találtam meg. És utána, amikor olvastam az evangéliumban, mondta Jézus, hogy nem ti választottatok engemet, hanem én választottalak titeket. Na akkor én megértettem, hogy az igazságot mint hiába kerestem. Mert az igazság keresett engemet valójában, és ő talált meg engemet. Nem egy vallás, hanem szó szerint maga a feltámadt és ma is élő Jézus Krisztus, akiben Isten testé lett. Ez nem egy vallás számomra, egyáltalán nem az, nem tartozok senki és semmihez. De élő és gyönyörűséges és dicsőséges, ahogy tanít. És az igazi szabadság akkor kezdődött, emberek. Az igazi rabság is. Mert szembesülés a bűneimmel, a hazugságaimmal, a gonoszságaimmal az ugye az elég kemény volt. És fizikai értelemben rabságnak mondhatom, mert utána nem utaztam, nem is kívántam mondjuk sehova sem menni, különösebben. A testem számára rabság volt főképp, amikor ugye bőtbe helyezett, 3 hétig nem ettem semmit, meg ilyenek, ugye. Az rabságnak tűnt, de mégis akkora szabadság volt a lélek számára, hogy felfogadatlan, azt nem lehet elmondani emberi szavakkal. Nincs ahogy kifejezni azt a szabadságot, amit ad a mindenható Isten lélek által. nem lehet elmondani, nincsenek szavak. Ha próbálom, vagy leírom, vagy hogyha rímekben fogalmazom, vagy ha énekelnék, akkor sem tudnám kifejezni azt a szabadságot, amit én lélekben megélhettem, Isten kegyelme által. És megélhetek folyamatosan. És most is, ugye noha, kívülről nézve az én életem unalmas, tehát szinte úgy legnél remete. Jóformán senkivel nem találkozok, ritkán találkozok emberekkel, nem is kíván találkozni emberekkel. Különösebben, mert azt tapasztalom, hogy amikor emberekkel találkozok, főképp ilyen modern európai emberekkel, akiknek több van, mint egy egyszerű zsákruha, akkor olyan sokat beszélgetünk a földiekről, a rothadókról, a mulandókról, hogy érzem a lelkem megfulladt. Ez van, ebben a játékban én is belemegyek, s nekem is van ötletem, meg szavam hozzáfűzni valóm a földiekhez, a mulandókhoz, de a lelkem kínlódik, a lelkem szenved. Ezért testi értelemben én különösebben nem kívánok találkozni senkivel. Ez az igazság. Meg fogjátok érteni, hogy miért. De van, aki ezt már érti, már rég érti, aki hallotta a kiáltó szót. Tehát néha elfog a vágy, hogy találkozzak is, néha meg is történik Isten kegyelméből, és néha dicsőség és találkozás, mert van tartalom, lelki tartalom, nem az, hogy szia, mit csináltál az elmúlt 20 évben, kit érdekel, mit csináltál. Azt csináltál, amit csináltál. Dolgoztál, robotoltál, pénzt kerestél, elköltötted, szexeltél, szeszeltél, ettél, ittál, szaltál, és így tovább, és így tovább. Ennyi, ezt csináltad, ezt csináltuk mindannyian. Tehát a testről beszélni emberek, a testiekről beszélni, a földiekről beszélni, amit úgy dicsőítettünk mindannyian, úgy vágytunk a földi kincsekre, annyira unalmas emberek, annyira durván, tehát mondanám azt, hogy kibaszott unalmas, csak hogy ez csúnya szó, és ezt nem illik mondani, ezért másképp fogalmazom. Brutálisan unalmas emberek, a földiekről, a testiekről unalmas beszélni, tehát benne lenni is. És ezt mindenki tapasztalja. Meggyőződésem, hogy aki megkapta az újjászületés ajándékát, ahogy az meg van írva, János evangéliumának a harmadik részében ezt mindenki tapasztalja, hogy minden, ami izgalmas volt korábban, ezek a földi kincsek, s a testiek, s a találkozások, s a pletyó, meg ezek, unalmassá vált minden. És egyszerűen más az érdekes, más az izgalmas. A lelki ajándékok, a lelki kincsek, amiről beszél Pál apostol. Amikor Isten beszél hozzád személyesen, kapod a megértéseket, a látásokat, az álmokat. Nem Amerikából, nem a Facebookról kapod az álmokat, az amerikai filmekből, hanem egyenesen a mindenható Istentől, emberek. Na ez már nem unalmas egyáltalán. Ez már nem unalmas. Na ez a bevezető kellett ahhoz, hogy elmondjam, bevezessem azt, hogy egyszerűen lenyűgöző emberek. Tehát az, ami történik ugye tehát a nappalban nekem az egy kicsit unalmas, úgymond a test számára, mert az itt ugye maga a technikai része a dolgoknak, hogy akkor szerkesztek, megvágom a hanganyagot, meg felteszem a Facebookra, meg megosztom a kiáltószón, meg a podcast, meg a YouTube. Ez ugye ez ilyen kicsit olyan rutinná vált, és nem valami izgalmas, megmondom őszintén, de erre is van békességem. Erre is ad az Úristen békességet, mert erre szükség van, és jó ezt cselekednem. De amikor jönnek a megértések, és amikor beszélhetek, amikor csak úgy simán be van kapcsolva a telefon, és beszélek, az igazi élmény. Vagy amikor jönnek a megértések, a kijelentések, a látások, a látomások, az álmok. Azt mondja Pál apostol, én ezzel dicsekszem. Az, hogy elragadtatunk a harmadik égig, szó szerint emberek, ami felfogadatlan az ember értelem számára, felfogadatlan. És Isten olyan dolgokat mutat meg, amiket el sem tudtunk képzelni korábban, ahogy mondta Jeremiás proféta által. Jeremiás 33.3, Istennek ugye ez a hívószáma, Jeremiás 33.3. Kiálts hozzám, és megfelelek, hatalmas dolgokat mondok, és megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. És ennek ez szó szerint történik. Tehát én nem láttam olyan amerikai filmet. Tehát hiába, hogy az emberek a képzete is ugye azért elég jó, néha jó tud lenni. Főképp, hogyha valaki már járt ezen az úton, jobb az ő képzelete is. De amiket én láttam álomban, amiket Isten nekem mutatott lélekben, lélek által, olyant én egy filmen sem láttam. Olyant, hogy bár vannak ilyen Marvel filmek, ugye, amiben a maga az úgynevezett Antikrisztus utánozza Krisztust. Mert Marvel filmekben, tehát nem igaz, hogy nem láttam, mert volt olyan, belenéztem egy ilyen filmbe is, hát láttam, hogy időutazás, meg minden, meg térutazás, térben, meg időben, de emberek, ezt én megéltem. Tehát én ezt nem a képernyőn néztem, hogy jaj, na most akkor vegyük a popcornt, ugye, meg a Coca-Colát, és akkor nézzük meg ezt a Marvel filmet, ezt az időutazós filmet, nem emberek. Egyes szám, első személy egyes számban tapasztaltam. Én utazhattam, ezt mutatta Isten nekem lélekben, utazhattam. Megtapasztaltam, hogy milyen utazni térben és időben egyszerre.
térben és időben egyszer emberek. Tehát amikor ilyen nagyon vastag várfalakon én mentem keresztül, lélekben, tehát nem volt semmilyen határ, mert nem volt ez a kemény fizikai testem, tehát előttem semmilyen határ nem volt, mint ahogy Isten lélek, és előtte nincsen semmilyen határ. Úgy én is lélek vagyok, ő az ő gyermeke vagyok, és lélek vagyok én is, és előttem sincsen semmilyen határ az ég adta világon. Tehát ezt megélhettem, tehát megtapasztalhattam a saját, mondanám azt a bőrömön, de ott nem, nincsen bőrruha, mint ahogy írja az írás, nincsen ott már bőrruha. Megdicsőült test van, lélek vagyok, vastag várfalakon mentem keresztül is, visszamentem az időbe körülbelül 500 évet. Jól számolom-e? Hát igen, több mint 500 évet visszamentem az időbe, Castilla Isabella udvarára. Én nem tudtam akkor, nem is tudtam, hogy van Castilla Isabella. Nem tudtam. Éjjel álmomban akkor hallottam, szemtől szembe voltam vele. De ezt az ember fel sem foghatja. Én sem fogadtam fel. Szemtől szembe voltam vele, és úgy voltam ott, mint Istennek a gyermeke. És azt mondtam neki, hogy ott voltam, amikor felkentek téged. Emberek, ez kibeszélhetetlen. Mégis kibeszéljük, elmondjuk, hogy van ilyen. Persze tudjuk, hogy azért nem minden álom ilyen érdekes, vagy nem minden álom ilyen gyönyörűséges, mert akkor, amikor én bűnt követek el, vagy vétkezem, akkor vannak elég kemény, szembesítő álmok, dorgáló álmok, és azt az ember nem szívesen rakja ki a kirakatba, de azt is kiraktuk, azt is elmondtuk. Arról is beszéltünk, arról is beszélünk. Szóval, hát az éjszakai álomban jöttek a tanítások, nagyon sokat álmodtam. Egész éjjel lélekben vitt az atya is, tanított is, mutogatott különböző dolgokat. Azonban, amit áthozhattam a nappalba, arról beszélhetek. Az első álomban egy kedves barátommal, régi barátommal utaztunk egy autóban. Neki egy meglehetősen nagy autója van, széles és ugye luxus autó, luxus kategória mindenképp. És az ő autójában utaztunk, de az út annyira keskeny volt, hogy azon csodálkoztam, hogy nem suroljuk meg a két falat, tehát hogy nem ér hozzá az autónak a széle a két falhoz. Tehát éppen csak, hogy tudtunk haladni ezen az úton. Annyira keskeny volt az út. És ugye ő beszélt a járművéről, hogy milyen az ő járműve, az autója mennyire vált be. Tudjuk jó, hogy a jármű, az autó az ilyen álmokban általában mi életünket képviseli. Tehát ugye a mi földi életünk az a lelkünknek a járműve. A mi földi testi életünk, a mi lelkünknek a járműve. És azt mutatta mindenható Isten, hogy sokaknak, talán nekem is, a járműünk még túlságosan nagy, túlságosan széles és nagy helyet foglal el. Az egónk túlságosan nagy, ugye? Minél nagyobb az embernek az egója, annál nagyobb járműre van neki szüksége. Általában az így szokott lenni. Amerikában nézd meg, hogy a gazdag emberek milyen járművekkel utaznak, meg repülőgéppel. Tehát egyszerűen akkor az egójuk nem fér el egy kisebb járműben, kisebb házban, szerényebb lakásban, hanem kell nekik egy hatalmas jármű, meg hatalmas ilyen nagy terepjáró, meg hatalmas minden. Mert belül, ami van, az nem hatalmas. Az már éppen csak, hogy létezik. Ha létezik egyáltalán még. Az nem hatalmas. Ahogy mondta Jézus, a mennyek országát bennünk építi, nem a templomban, nem a vallásokban, nem csíksomjon, nem egy faszobor előtt, hanem bennünk építi a mennyek országát. Tehát minél nagyobb az embernek a külső járműve, annál kisebb az ő belső, királysága, az ő belső élete, a belső országa, a mennyek országa az ő szívében. Ez van. Akkor a barátom is... úgy elmondta, hogy hát milyen a jármű, tehát amúgy ez a barátom, el tudom róla mondani, hogy ő azt a járművet megvette annak idején, mert Svájcban dolgozott, és ugye hazajönni is, hogy kellett egy biztonságos jármű, és amúgy is megtehette, meg volt pénze, meg mit tudom én mi, de nem volt olyan nagyra vágyó, most is de nem olyan nagyra vágyó, vagyis felépítette a nagy lakását, minden, de úgy az ő lelkében úgy látom, hogy szerény, tehát ő nem vágyik arra, sőt, ebben az államban ő is mondta, hogy neki arra nincsen szüksége, a hatalmas járműre. És erről a keskeny útról kijöttünk, egy ilyen útkeresztülésen keresztül mentünk, tehát mint a Gyergyóban lettünk volna, de mégsem Gyergyó volt az, ilyen egyszerű, érdekes helyen, kalandos helyen mentünk is, és bementünk egy ilyen földútra, és ott a járművet leparkolta, és gyalog mentünk tovább. Emberek. Ottan kezdődnek a kalandok, amikor az ember gyalog megy tovább. Az igazi kaland ottan kezdődik. Átmentünk a folyón, és már is ugye egy ilyen kis házikót láttunk, egy ilyen kis családi pékség volt ottan, és finom kenyérillat volt, és éreztem, hogy ha abból a kenyérből én nem mehetek, akkor én meg fogok betegedni. Amúgy én már jártam így gyermekkoromban, amit megkívántam, és nem kaphattam, abból is megbetegedtem tőle. Egy alkalommal azt hiszem, hogy pontosan a valamelyik Bagos Brothers-es fiúval mentünk haza a kocsmából. Éjszaka, igen, és pékség előtt mentünk el, és nagyon finom kenyérillat volt is. Rátapadtunk az ablakra, mint három kisgyermek, és könyörögtünk, hogy adjanak abból a kenyérből nekünk, és megsajnáltak minket, és adtak abból a kenyérből. Tehát a friss kenyérből, abból a friss meleg kenyérből, és egészen hazáig azt, hogy töltük és ettük, tehát megtöltük azt a friss kenyeret és ettük. Milyen szép volt az egyszerűség. Hát ugyanezt tapasztaltam meg éjszak álomban, hogy megkínáltak, de az ilyen friss, ilyen házi kenyér volt, házi cipó volt, és megkínáltak is. Emlékszem, hogy akartam pénzt adni, nem tudom, hogy elfogadták-e, vagy nem fogadták-e, de az teljesen biztos, hogy hiba volt az én részemről. Miért? Ez a pénzes jelenet az itt volt benne, hogy ezzel is Isten kiemelje, hogy az igazi kenyér emberek, az nem megvehető, azt ajándékba adják. Azt, amit mondunk a mi atyánkban, mindennapi kenyér, azt ajándékba adja mindenható Isten. Tehát azért azt nem lehet sem kiérdemelni, sem megdolgozni érte, sem megvásárolni. Azok kapják, akik kedvesek a mindenható Isten előtt, akiknek ő akarja, azoknak adja a mindennapi kenyeret. Akik nem a földi ajándékokért futkorásznak, nem a földi kincsekért, hanem vágynak a lelki kincsekre. Ők kapják ezt a finom cipót, ezt a mennyei eledelt. Mire volt szükség ahhoz, hogy a pékség előtt megállhassunk, és kapjunk ebből a finom kenyérből, ebből a finom házi kenyérből, hogy kiszálljunk abból a modern járműből, abból a modern életből, amit mi folytattunk, szerényebben folytassuk tovább az utunkat, gyalogszerrel, és kaphattunk finom cipót. Ez volt az első államkép. A következő államképben egy ilyen osztálytalálkozó volt, ahol én egyszerűen nem tudom felfogni. Tegnap is álmodtam Zoltán barátommal, régi barátommal, ma is. Szerintem én írtam is neki, hogy ha nem hiszi el, én megértem őt, én sem hinném el. De ez van. Így volt kedves a mindenható Istenem. Megint láttam őt álomban, de nem csak őt, hanem több régi osztálytársamot. És egy osztályban voltunk, mint egy osztálytalálkozó lett volna. És ott körülnéztem is ilyen, úgy igazából láttam személyeket is, de jellemeket is láttam. Tehát inkább a jellemeket mutatja mindenható Isten, a lelkületeket, hogy abban az osztályban kik voltak. És nyilván ez minket jelképeztet, rólunk szól, azt is mondhatnám, hogy az összes jellem talán ott van bennem valahol. Az összes jellem el kell tűnjön, és csupán az igazi gyermeki jellem maradjon meg. Az igazi Isten fiúi, Isten gyermeki jellem, a Krisztusi jellem, az maradjon meg bennem. Erről többször beszéltem, hogy a Bibliának minden karaktere én vagyok, és te vagy. Meg van mutatva a Bibliában, hogy milyen lelkületek lakoznak az emberben. Jó jellemek, meg rossz jellemek. A Noé bárkája úgy szintén azt jelenti, az állatok. A Noé bárkájában az állatok különböző emberi jellemeket jelképeznek. Tehát többször beszéltem erről, hogy a ló, meg a disznó, meg a kutya, meg a holló, meg a galamb, meg ilyenek, hogy ezek mind jellemek, lelkületek a Noé bárkájában. A Noé bárkája az te vagy. És benned, a te lelked, a Noé bárkájában sok jellem van. Vannak tisztátalan jellemek, tisztátalan lelkületek, és tiszta jellemek, tiszta lelkületek. És az, hogy Isten szétválasztja a tengert, vagy az, hogy történik a szétválasztás a konkoly a búzától. Persze történik a világban is, mert a hitvány embereket Isten megöli, tehát nincs amit kezden velük. Ad nekik is esélyt, de az olyan judások, meg a fáró, meg ezeket Isten nincs, ahogy megmentse, nem tudja, nem akar bevinni őket az ő országába, mert meglopnák az ő országát is. Tehát történik a szétválasztás fizikai szinten is, emberek között. Tehát vannak ugye, akik lelkek, amelyek ugye kárba vesznek, elkároznak, elégnek, és vannak lelkek, akik megmenekülnek. Ezt Isten dönti el. Azonban fontos megértenünk, hogy a szétválasztás bennünk is történik. Elsősorban bennünk, a mi lelkünkben. Tehát úgy lehetne ezt mondani, mint a Noé bárkájában. Ugye a vadállatokat, a tisztátalan állatokat Isten különválasztja bal felül, és a tiszta állatokat viszont jobb készfelül. Tehát a tiszta jellemeket Isten különválasztja bennünk, a tisztátalan jellemektől, és a tisztátalan jeleneket megöli, elpusztítja. Ennek ugye a jelentése a Bibliában másképp az, amikor te találkozol Krisztussal, a feltámadt Krisztussal, ha vágysz arra, hogy átadd a kontrollt az ő kezébe, Istenek a kezébe, na akkor ezt ő elvégzi benned, ajándékba adja. Hogy nem azzal foglalkozom mostanat, hogy anyád, meg apád, a férjed, a szomszéd, hogy milyen bűnei vannak, nem. A te saját bűneiddel. Tehát benned fog történni a szétválasztás, ha már nem történt meg. Bennem történik folyamatosan, Isten kegyelme által, és szétválasztja mindenható Isten ezeket a jellemeket bennünk, a lelkületeket, és a hamis lelkületeket, a bűnöket megmutatja, és meg fogod látni az ő szemével, hogy te mit tettél mostanig, mit ettél mostanig, mit tettél és mit ettél mostanig. És az borzalmas emberek, az brutális. És fájdalmas, az ember saját magától megundorodik. Azt mondja Jézus, aki nem gyűlölte meg apját, anyját, fitesét, lánytesét, felesét, saját lelkét is, a saját lelkét is nem követhet engem. Ennek a jelentése nem az, hogy mi balhízunk mindenkivel, hanem az, hogyha én ezt a földhöz ragadt testi jellemet én nem gyűlöltem meg saját magamban, nincs, hogy megismerem az igazságot. Lehetetlen. Felejtős ember, el kell felejteni. Földhöz ragadt testi ember nincs, ahogy megismerje. Aki szereti ezt a világot, nincs, hogy megismerje az igazságot, és nem fogja meglátni az igazi világot, a tökéletes világot, a mennyek országát. Teljesen biztos. Szóval, amikor az Úristen megmutatja az ő lelke által, megmutatja bennünk, hogy milyen tisztátalan állatok, meg jellemek vannak bennünk, lelkületek vannak bennünk, az nekünk fájdalmas. Én sírtam, tehát én be kell valljam nektek, én sírtam, amikor megláttam, hogy én milyen gonoszságot követtem el. Isten szemével láthattam meg, mit tettem embertársaim ellen, teremtőm ellen. Én sírtam. És így az ember ugye megutálja a bűnt, szó szerint. És amikor az ember megutálja a bűnt, megbánja a bűnt, Isten kiveszi az belőle. 139. Zsoltár, 23. és 24. bekezdés. Abban mutatja meg Dávid, hogy hogyan lehet úgy imádkozni, hogy Isten megmutassa, hogy mi van bennünk. Vizsgálj meg, ó Uram, engemet, te vizsgálj meg, mert én hazudok magamnak, hazudok én mindenkinek, magamról és mindenkiről. Tehát én magamról sokkal többet gondolok, mint ami vagyok. Atyám, te vizsgálj meg engemet, vizsgálj meg az én szívemet, az én lelkemet. Mutasd meg, hogy van-e bennem gonoszságnak valami útja, és vezess engemet az örökké valóság útján. Na, itten kezdődik az igazság, emberek. És az Úristen, akit megvizsgál, annak megmutatja, hogy ki is ő valójában. Mit gondolt ő magáról, és ki is ő valójában. Én amikor megláttam, ki vagyok valójában, én meg akartam halni, emberek. Ez teljesen biztos. Én könyörögtem az Úrhoz, az életemet vegye el, mert én többet ártani senkinek nem akarok. Mégis sikerült, sajnos. És Isten elvette a régi életemet, és adott nekem egy újat, a régi szívet elvette, adott új szívet, új értelmet, emberek. És folyamatosan történik a különválasztás. A tisztátalan állatok, tisztátalan belső jellemek és tiszta jellemek különválasztása. És a tisztátalan jellemeket kiveszi, ugye ez a bűnök bocsánata, kiveszi belőlünk a tisztátalan jellemet, a tisztátalan lelkületeket, megbocsátja a bűneinket más szóval. És ez történik, emberek, ez szükséges megtörténjen még éltünkben. Akivel ez nem történik meg a földi életében, később már nem fog. Ott már nincs esély. Amit mond a katolikus vallás, hazugság. A sátánnak a tana, hogy majd aztán fel fogsz támadni, az biztos, hogy ne. Aki itt nem támad fel, emberek, lélekben, aki itt nem támad fel, akinek a halott lelke nem támad fel itt a földön, oda hát már csak úgy fog feltámadni, hogy Pál apostol mondja, feltámad az örök gyötrelemre, az örök kárzatra, emberek. Tehát a feltámadás itt kell történjen, ahogy mondta Jézus, az maga az újjászületés. Az maga az újjászületés, amikor az ember kap lelki látást, és a tisztátalan jellemek kezdenek szétválaszolni a tiszta jellemektől az ő szívében, az ő lelkében. És ebben az osztályban én embereket láttam, volt osztálytársakat láttam, és néhány jellemet, néhány lelkületet láthattam ebben az államban. Láthattam például egy kedves barátomat, akivel ezen az úton együtt indultunk körülbelül. Őt láttam, hogy játszadozik ilyen gyermetek, de ilyen valami szerencsejátékot játszott. És úgy, mint ahogy még bízott volna abba, hogy neki majd szerencséje lesz, még itt a földön. Tehát ilyen érdekes képet kaphattam róla. Ez persze, ugye ez ott van bennem, ott van mindenképpen ez a lelkület. Az ember a szerencsében bízna, ugye a szerencsében bízna. A másik barátom, akivel sok álmot kaptam szintén, ő egy ilyen papíron számokat írt és valamit kalkulált, valamit matekezett. Ugye ezzel Isten azt mutatja meg, hogy sokan még ezen az úton is próbálják kiszámítani az ő életüket. Tehát próbálják kontát, ők akarják kiszámítani. Nem bízzák teljes mértékben Istenben. Ugye ez valamelyest két véglet is lehet. Ez ott van bennem. Tehát ott van bennem is, benned is és mindenkiben. Ha az ember nem figyel oda, akkor ott van benne, és ez a lelkület őt rabul ejtheti. Egyik az, hogy túlságosan, babonásan próbál értelmezni Istennek a szavát, és úgymond a szerencsében akar bízni, és mindent Istennel próbál megmagyarázni például. Ez megtörténhet, ez velem megtörtént. A másik az, hogy Istenhez fordul az ember, de még mindig kalkulál, a kontrollt még mindig nem engedi el. És láttam ott meg annyi más lelkületet ebben az osztályteremben. Ugyanakkor azt is láttam, hogy ebben a teremben nekünk szintén nagyon finom kenyér, ilyen finom házi cipó van felszolgálva. Tehát nagyon finom kenyér volt felszolgálva. Ugye az Úristen megvendégelt minket. Ez a terem ugye jelképesen az egyház volt. Nem a vatikáni sátáni egyház, hanem Istennek a házanépe, akik ugye hozzátartoznak, akik gyermekek lélekben. És mutatja Isten, hogy azért a jelenünkkel még vannak bajok is. Fontos odafigyelnünk, hogy ő tisztítson meg minket teljes mértékben, minden tisztátalanságtól. Tehát láttam ezeket a jellemeket, és például láttam két szerényebb osztálytársamot, akik így valamelyest így megőszültek, viszont be volt festve a hajuk. Azt hiszem, hogy mondják, hogy melírozás, vagy valami ilyesmi, lehet, hogy ez ilyen kínai szó, fogalmam sincs. És ott volt a húgom is, az egyik húgom is, mondtam, hogy a húgomnak is olyan a haja, mint nektek, csak az ővé nincsen megfestve. Az ő haja nincsen megfestve. Egyébként az őszhaj valamelyest jelképezi azt, hogy az ember megérett, a haja megtisztul, megfehéredik az ő haja. Tehát egy tisztaságot jelképezi, amikor az ember úgymond tisztességesen megöregszik, tehát méltóság teljesen öregszik meg, és nem akarja magát másnak mutatni, mint aki ő valójában. És érdekes módon láttam a húgomat is, aki azt mondta, hogy nagyon sok haja van, tehát nagyon sok volt neki a haja. Ennek a jelentését nem teljesen értem én, megmondom őszintén nektek. Nekem csak annyi jön, hogy hol van az embernek dúsabb a szőrzete. Hát ott van általában ott dúsabb a szőrzet, ami bajt okozhat neki. És ugye hát a legdúsabb a szőrzet hol? Hát a fejen. A probléma hol történt? Hol történt Jézus megfeszítése? A Golgotán. Golgota jelentése. Koponyák helye. Hol történik a sok bűn, a sok hamis elgondolás, a tudásfája, a fejemberek? Mi a tudásfája? Az agyunk emberek. Az a tudásfája. Vágd az agyat, így nézd meg, így, hogy mondjam, előről hátrafele, így szeld el, vágd ketté, nem fizikai, csak képzeld el, és nézd meg a keresztmetszetét. Úgy néz ki, mint egy fa, de egy lombhullató fa. A tudásfája emberek, ott halmozzuk mi a tudást. Ott halmozzuk mi a tudást, amiben bízunk. Tehát nem kell mi Istenben bízunk, mert nekünk van tudományunk. A fejünkben kalkulálunk egy folytában. És azt arra lettünk figyelmesek, kedves barátommal, hogy az embernek ott van dúsabb a szőrzete, ahol a problémák megtörténhetnek. Hát elsősorban ugye a fejében, az ő agyában. A fejebe van takarva, ugye el van takarva szőrzettel. Akkor el van takarva ugye a szem öldöke is. Hát ez is eléggé beszédes. A szem, ami öldököl. A szem, ami öldököl. Miért gonosz teszem, mert ugye? Tudjuk jól, hogy a sok hazugság, a hamis álmok, a hazug álmok, hol jönnek be Amerikából, a szemen keresztül, a füleken keresztül, ott is van, ugye, van szőrzet. A férfiaknál száj és bajusz, ugye, hogy jól vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz, meg társai. Tehát hol tört, és akkor ugye a nemi szerv, a nemet mondás szerve, ugye a paráznaság szerve ott is. Hiába borotváljuk, hiába illatosítjuk, az büdös. Az mindenképpen büdös emberek. És bűzik minden, ami ahol a probléma történik, ott minden büdös lehet. Az, hogy valakinek dús haja van, ugye, hát el kell takarni, tehát hogy ne láttassék ki a te mezítelenségednek a rútsága. Tehát, hogy el van takarva az embernek azon testrészei, amelyek ugye problémát okozhatnak számára. A feje, a szeme, szája, ajka, nemi szerve, és így tovább, és így tovább. Tehát a dúshaj ugye ezt jelképezte. Azonban, amikor az embernek a haja megőszül, megfehéredik, ez úgy lélekben úgy látom, mintha egy ilyen szent takaró borítaná azt. Tehát meg van szentelve még az a testrész is. Tehát a fej is meg lehet szentelve. Aztán, hogy akinek elhull a haja, nekem is eléggé elhult. Az ugye, az mást jelent. Hát ugye nem kell eltakarni. Mert hogyha Isten megtölti a fejünket tőle való tartalommal, és azt forgatjuk magunkban, akkor nem kell féljünk, nem kell eltakarni azt, hanem nyugodtan elmondhatjuk azt, ami a fejünkben van. Mert a homlokunkon nem a fenevad bélyege van, a mi gondolkodásunkban nem a fenevad bélyege van, hanem az élet pecsétje, Isten pecsétje. Tehát a hajnak ez a jelentése, ez lett a jelentése. És ugye hát ebben a két osztatásomban ilyen gyermetegséget láttam, amik amúgy is olyan gyermetegek voltak, de azért ők is hajlottak ugye a Jézabel irányába, hogy szépítkezzenek, meg ugye hajukat megfessék, meg ilyenek. És ezt utoljára hagytam, láttam egy kedves osztatásomat, aki mindig is olyan szerény volt, szerénke volt, nem volt hivalkodó, nem volt versengő, tehát olyan szerénke volt is csendes, és többször kaptam vele álmot, és Isten mindig jó értelemben mutatta őt, hogy alázatos és szelíd. És az történt, hogy volt egy ilyen bejelentés, hogy ő nyerte meg a főnyereményt. Ő nyerte meg a főnyereményt. Tehát az osztályban, akik voltak, azok közül az a személy, az a gyermek nyerte meg, kapta meg a legnagyobb ajándékot, aki szerény volt, nem volt hivalkodó, szelíd volt. Emlékszem rá, az osztálytársak között is ugye ilyen szerénke volt, és nem volt hivalkodó, nem volt az a, nem festette magát, nem. És találkoztam vele néhány alkalommal, és elmondtam, hogy Isten adott nekem álmot vele, és azt mondta, jaj, de jó. Tehát, hogy örült, mert gyermek, hogy örült annak. Tényleg, mondom, igen, igen. És azt mondta, hogy szelíd vagy, és alázatos szívű. Hogyha ezt te megtartod, akkor a te életed jó lesz, és a vége még jobb lesz. Valahogy így fogalmaztam, teljesen mindegy. És őt mutatta mindenható Isten, hogy ő nyerte meg a főnyereményt. Mit mond az Úr Jézus? Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat, békességet találtok a ti lelkeiteknek. Ezt mondja ő. Hát ezeket az álmokat kaptam, ezeket a tanításokat, aki hallotta, az remélhetőleg meg is hallotta, mi az üzenet. Nagyon fontos dolga embertársa kérni, azért mert az agyunk átver minket. Az agyad az nem jó másra, mint a disznóagya. Káposztai levesbe, maximum. Nincsen semmi, tényleg őrültség. Az, amit oda bele van kodolva, bele van töltve a mi agyunkba, a filmipar, a szórakoztatóipar részéről, a médián keresztül emberek, az veszélyes, az félelmetes. Ezért kell a haj, a dús haj, hogy az jól takarja el. Azt, hogy az agyunkban az jól takarja el, addig, amíg meg nem tisztul. És amikor megtisztul, akkor a hajunk szépen megvilágosodik szépen. És megőszül, és az ugye az egy méltóság teljes ugye, öregedést jelent, amikor az ember megérik, amikor a tisztátalan lelkek kimennek az ő agyából, az ő lelkéből, eltávoznak a tisztátalanság. Tehát fontos emberek kérni, 139. Zsoltár, utolsó két bekezdés, vizsgálj meg engemet, ó Uram, nézd meg az én szívemet, van-e az én szívemben a gonoszságnak valami útja. Tehát nem bízunk a magunk ítéletében, nem mi ítéljük meg magunkat, hanem kérjük, hogy a mindenható Isten mutassa meg, mi van a mi lelkünkben, mi van a mi szívünkben, és vezessen minket az örökké valóság útján, tisztítsa meg a mi szívünket teljes mértékben. Ezt ő megadja ajándékba, nem kell semmilyen vallás, sem katolikus, sem kaotikus, sem vatikáni, sem hídgyülekezete, sem javatanúja, semmi, kiáltó szó, sem kell emberek. Én is csak egy egyszerű bizonságtevő vagyok, elmondom, hogy mit ad nekem a mindenható Isten, nem tanítok, egyszerűen csak azt mondom el, amit ő a szívemre helyez. Ez az én dolgom. Ez minden bizonságtevő dolga. Ez a te dolgod is, hogyha ezen az úton vagy. Ha nem, akkor még mindig a fenevadat szolgálod. Ha nem vagy bizonságtevő, teljesen biztos lehetsz abban, hogy még mindig a mammont szolgálod. A saját elképzeléseidet szolgálod. Ez nem is vitás, emberek. Ezt nem azért mondom, hogy valaki megsértődjön, hanem inkább azért, hogy szembesüljön, hogy senki ne áltassa magát, emberek. Mert az igazság, ami gyökeret ver a mi szívünkben, az olyan, hogy nem lehet elhallgatni. Én sem tudom elhallgatni, emberek, alig várom, hogy beszéljek róla, amikor kapok megértéseket. Sőt, néha, hogy félve beszélek, hogy ne roncsam el az én egómmal, az én gyalóságommal azt az üzenetet, amit kapok a mindenható Istentől. De Egyszerűen, akiben van igazság, nem tudja elrejteni. Főképp, akinek csorrultig van a pohara, aki újjá van születve, nem tudja elrejteni. És ha valaki elrejti, a csapot zárják el fölötte. És azt is el fogja felejteni, hogy valaha ő találkozott a mindenható Istennel. Ügyeljetek, emberek! Érdemes hűséges lenni, mert a nyeremény az óriási, a főnyeremény az óriási, és mindenki meg fogja kapni azt, amit ez a kedves osztatársam kapott ebben az álomban, a főnyereményt, ami nem más, mint az örök élet, emberek. Mert az élet az örök, az sosem volt véges. A test élete véges a bűn miatt, de a lélek élete örök, teljesen biztos. Csak nem mindegy, hogy hol, milyen állapotban, teljesen megtisztultan, gyermeki lelkületben, Isten gyermekeként, vagy pedig súlyos bűnöktől leterhelve, képmutatástól, hazugságok által leterhelve az örök gyötrelemben, ahogy mondja Jézus, a gyehenna tüzében. Érdemes hűséget tanulni. Tehát azt mondja Jézus, hogy tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Ez nagyon fontos. Ezen felül ő hűséges is volt, emberek. Ő mindenek előtt, mindenek fölött az atyához ragaszkodott. Ő folyton megüresítette magát. Ő nem engedte a fejét megtölteni fölösleges dolgokkal, fölösleges dogmákkal, szokásokkal, hagyományokkal, emberi tanokkal. Ő folyton üres volt, és ő mindig azt cselekedte, amit Isten mondott. Ő nem akart megfelelni sem a férjének, sem a feleségének, sem az anyjának, sem senkinek, csak a mennyei atyának. És legyőzte halált, emberek. Legyőzte halált. Megmutatta, hogy a halálnak nincsen hatalma a tiszta lélek fölött, csak a tisztátalan lélek fölött. Engedte magát megölni. Kifizette a váltságdíjat a te bűneidért, az én bűneimért, mert nem én szenvedtem az én bűneimért, hanem az ártatlan ő. És egyben megmutatta, hogy a tiszta, a megtisztult léleknek hatalma van a halál fölött, emberek. És ez mindenki legfőbb öröksége, aki ezen az úton kitart, és hűséges marad Istennek a lelkéhez. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!